Üdvözlök mindenkit, folytatjuk a Menni Enni című műsorunkat. A kiváló minőségű élelmiszervédjegy speciális követelményeiről lesz szó. Felkai Beáta Olgával, az Agrárminisztérium helyettes államtitkárával Buza Sándor beszélget.
Ugye azt szoktuk mondani most már manapság, hogy kétfajta vásárló van, a tudatos és a nem tudatos. Bár az optimisták ezt úgy mondják, hogy van a tudatos, és aki majd lesz tudatos, hiszen benne van a fejlődés lehetősége. Mondom ezt azért, mert az, hogy tudatos vásárló, ez a kitétel, ez a szó összetétel, ma már szerintem teljesen benne van a köznyelvben, és használjuk is, önök pláne, hogy használják, sőt, szeretik a tudatos vásárlókat. Az már egy másik dolog, hogy az igazi tudatos vásárló manapság ilyen kis lupéval, ilyen kis nagyítóval megy vásárolni, és nézi az apró betűt, de legalább nézi az apró betűt, és nagyon-nagyon fontos dolog. Vagyis azt gondolom, hogy Magyarországon is megérett arra az idő, nem most, már régebb óta, és szerencsére azért ez a folyamat már régebb óta tart, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy mit esznek. Mert amit esznek, az ugye nagyon-nagyon fontos dolog, mert azok leszünk, amit eszünk, szokták volt mondani a bölcsek. Szóval ez a fajta minősítési rendszer, amelyik a kiváló minőségű élelmiszer címszó alá tehető be, ez milyen pluszt tud hozni azoknak a számára, akik egyébként tényleg tudatosan akarják tudni azt, hogy mi a jó minőségű élelmiszer, és honnan tudom elővarázsolni vagy megvásárolni.
Egy nagyon picit hadd menjek vissza az időbe. Most már tudom, hogy 2018-ban, amikor mi ezt kitaláltuk, mi optimisták voltunk, hiszen szerettük volna, hogy minél több tudatos vásárló legyen. Ugye van a fejekben egy kis kavarodás, rengetegféle élelmiszerrel találkozunk, és ez jó, mert megvan a lehetőségünk választani. Eltérő árkategóriák, eltérő minőségek, összetételek. Ugyanakkor valahogy ezek közül, az élelmiszerek közül ki kell tűnni ahhoz, hogy a fogyasztó azt válassza. Az, hogy védjegy, hogy tanúsító védjegy, hogy logó, hogy márka név, ez egy picikét kavarodik. A tanúsító védjegyek azok, amik valami pluszt tesznek hozzá egy-egy adott termékhez. A sima védjegy az jó, annak örülünk, hogyha bárki létrehoz egy céget, ugye levédeti a betűtipust, a nevet, a bármit, ez jó. De a tanúsító védjegyekből az a cél, hogy korlátozott számban legyen, hiszen ez próbál valamilyen szinten irányt mutatni. És nálunk az volt a lényeg, hogy a minőséget próbáljuk tanúsítani. Ehhez egy, hála az égnek, hiteles hatóságunk van, a NÉBIH, aki ezeket a tanúsításokat megteszi, és úgy alakítottuk ki magát a rendszert, hogy különböző termékleírásokat hoztunk létre. Amikor kialakítottuk, azt gondoltuk, hogy minden évben egy-egy termékkört fogunk majd bevonni, először a tejtermékeket, aztán a húskészítmények, pékáruk, de a piac azt jelezte vissza, hogy ők nem szeretnék ezt így megvárni, hogy kire mikor kerül.
De ilyen lassan.
Igen, egy kicsit pörgessük fel, úgyhogy most már többféle termékkörből 61 ilyen termékleírásunk van. Amiben tudunk alapot venni, az akkor a magyar élelmiszerkönyv szokott lenni, mint alap, és ennél próbálunk egy picit szigorúbb feltételeket szabni. Húskészítményeknél magasabb hústartalom, mesterséges adalékanyagok kihagyása, de hogy nem csak a technológiában, vagy pedig az összetételben vannak ilyen szabályok, hanem vannak választható paramétereink is, például a csomagolásnál, a fenntarthatóság tekintetében, és igyekszünk ezt egy komplex egészként tekinteni. Ha valaki pedig úgy gondolja, hogy tud ilyen terméket gyártani, akkor van egy kme.hu oldalunk, egy védjegyirodánk az elérhetőségével, és ott tudja megnézni, hogy ez a termék, aminek neki szüksége van, van-e már termékleírás hozzá. Ugye ez a KME az egyetlen unió által elismert nemzeti minőségrendszerünk. Ez azt jelenti, hogy minden egyes termékleírást mi az unió felé is megfuttatunk, mint ahogy például az élelmiszerkönyv előírásainkat is, de ha amikor ez megvan, akkor ez már adott, hogy valaki csatlakozhasson hozzá és beadja a jelentkezést.
Ezeket mindjárt kibontjuk, amiket most elmondott, viszont akkor írja le nekünk azt, hogy hogyan néz ki ez a logó, amíg én a székemet felemelem, mert mindig lemegy alattam. Mit kell keresnünk akkor, amikor a KME védjegyet keressük?
A logó egy zöld alapon stilizált galambfigura, ezüst szálakkal, egy picit a magyar népmesei motivumokat juttatja az ember eszébe, és van egy másik védjegyünk is, egy magasabb minőséget mutató, az aranyvédjegy, ami szintén előkerülhet a termékeken, ez pedig bordó alapon arany szarvas stilizált, de aminek most az elsődleges kampánya van, ez az alapvédjegyünk, ez a zöld háttérrel.
Egyébként mi a kettő között a különbség minőségben? Ugye van a galamb és van a szarvas. A szarvasra mondta, hogy magasabbra pozícionált.
Abban az esetben, amikor egy-egy termékkörön belül már sok alapvédjeggyel rendelkezünk, akkor egy felső kb. 10%-nak tudunk még esélyt adni arra, hogy följebb jusson. Itt plusz vizsgálatok és egyéb háttér van hozzá, például itt van nagyobb közönség előtt kóstolásos vizsgálat is. Nálunk az első ilyen aranyvédjegy egy tejfőre ment ki, és akkor volt szerencsém részt venni, és 38 tejfölt megkóstolni. Utána egy darabig nem természetesen, viszont azóta konzekvensen azt választom, ami megkapta.
Ugye, akik élelmiszerrel foglalkoznak és élelmiszert gyártanak, azok pontosan tudják, hogy kétszer ugyanolyan minőséget nem lehet elkészíteni. A nagyszámú törvény alapján persze, és a nagy halmazok törvény alapján mindenki arra törekszik, de mindig valami más. Alapanyag, éppen fűszerek, időjárás, vizes a krumpli, és még sorolhatnám ezeket. De azért kell, hogy legyen egy állandó, egy szint, amit meg kell ütni. Élelmiszerek esetében ez azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk egyszer megkapta ezt a védjegy minősítést, akkor utána, gondolom, mint mindegy védjegy minősítésnél is, azért néha-néha a zsűri elé kell járulni a következő években is, tehát meg kell védeni a doktori disszertációt?
Igen, rendszeresen sajnos, vagy nem sajnos, hiszen hát ez garantálja sajnos, a minőséget.
Nekünk jó.
Igen, 3 évre adjuk amúgy a védjegyet, és a 3 év alatt több alkalommal vannak plusz auditjaink. Ha bármi változás pedig van egy adott termékben, akár a csomagolása máshogy néz ki, vagy az összetétele változik, akkor ezt muszáj bejelenteni a védjegyiroda felé, és akkor megvizsgáljuk újra, hogy valóban jogosult-e a változó paraméterekkel is újra a védjegyre.
Azt meg tudja nekem mondani, hogy melyik termékcsoportból van most a legtöbb védjegy már?
Darabszámra a legtöbben a tésztafélékből van, ha a termékleírásokat nézzük.
Ezek soha nem romlanak meg.
Igen, de azért ott volt kóstolásos vizsgálatunk is, és azért eléggé hektikus, hogy az ember milyen eredményeket kap, viszont ha meg darabszámra nézzük, hogy milyenből van a lehetőség legtöbb félére beadni, akkor meg az azért a tejtermék.
Tehát,
hogy ott a tejfölő sajt, a mascarpone tejtején, tehát ott rengeteg féle dolog.
Itt a tejtermékek esetében is mondjuk legnehezebb megkapni a védjegyet? Tehát ott van a legnagyobb csúszási lehetőség?
Nem feltétlenül. Ott van a legtöbb lehetőség, hogy a legtöbb fajtájú termékkel bejöjjenek, és az tény, hogy havonta nem kóstoljuk újra a termékeket, hogy változott-e, hiszen az élő alapanyag miatt, hogy ön is említette, ez változhat, de maga az összetétel, a technológia, az eljárás, annak állandónak kell lenni.
Ugye említette, hogy bocsánat, két fő mankó, amire tudnak támaszkodni, az egyik a Nébik, a másik pedig a Magyar Élelmiszerkönyv. Ugye a Nébik hagyja azt a tudást, amelyiknél gondolom a vizsgálatok során a szakemberek eldöntik azt, hogy valami befér ebben a rendszerbe, vagy nem fér be a rendszerbe. A Magyar Élelmiszerkönyvben az pedig a magyar élelmiszer világnak a bibliája. Tehát oda minden le van írva, amit ezt így kell tenni. És kicsit felhúztam a szemöldökömet, amikor azt olvastam az ismertetőbe, hogy néha önök szigorúbb, azt hiszem ön is mondta, néha szigorúbb követelményeket támasztanak, mint a Magyar Élelmiszerkönyv, amit csak zárójelben mondom, Európában a Magyar Élelmiszerkönyvet meg süvegelik. Tehát az európai törvénykezés az néha alatta marad elvárásban a Magyar Élelmiszerkönyvhöz. Szóval akkor még ezen is tudtak egyet csavarni?
Igen, még ezen is tudtunk valamennyire. Ami élelmiszerkönyvben benne van, azt szeretnénk, ha az általános minőség lenne, és ehhez képest szerettük volna egy kicsit kiemelni, és akkor így megemelni a minőséget benne, akár alapanyagokban, akár technológiában. A Nébik esetében pedig azért volt fontos, ugye a Nébikkel olyan szerencsénk van, hogy a második vagy harmadik legismertebb szerv az államon belül. Azt hiszem, hogy a NAV és a mentőszolgálat előz meg minket, ami azért valamilyen szinten érthető, illetve 10 fogyasztóból 8 ismeri a Nébiket, és 7 maximálisan meg is bízik benne. Tehát maga az a tény, hogyha egy védjegyre azt mondom, hogy a Nébik tanúsítása áll mögötte, az már előrébb hozza a fogyasztók szempontjából, illetve hát emiatt a gyártók szempontjából is. És ez számunkra egy nagyon kedvező eredmény. Készült pár éve uniós szinten egy felmérés, hogy melyik tagállamban a saját nemzeti hatóságokban mennyire bíznak az emberek, és mi nyertünk, a magyar hatóság volt. Volt olyan tagállam, ahol 10-ből 2 ember bízott a saját hatóságában, tehát ahhoz képest mi szerencsére nagyon jó eredményt hozunk.
Ebben a pillanatban jutott eszembe az a kérdés, hogy ez a védjegy, ez a minősítő védjegy csak a Magyarországon készült élelmiszerekre vonatkoztatható?
Elméletileg azzal, hogy nemzeti minőségrendszer vagyunk, bármely tagállam, bármely tagállam, bármely gyártója bejelentkezhet, de mivel NABIC audit szükséges hozzá, ezek jellemzően Magyarországon történnek, külföldi megkeresésünk még nem volt, tehát mi ezt a hazai ipar számára is szeretnénk előnybe helyezni.
És a nagy magyar hazai élelmiszer ellátók hány százaléka rendelkezik már mondjuk ilyen védjeggyel?
Hát ezt százalékban nem fogom tudni megmondani.
Azért is álltam meg itt a százalékban, mert valóban ezt nem lehet megmondani, de azért egy viszonyszámot biztos tud mondani, hogy...
Jelenleg több mint 150 védjegyes termékünk van, és hogy hány százalék, az ugye azért érdekes, mert egy teljesen más vállalati méretek érintettek. Tehát van olyan, ami kis gyártó által van, és vannak nagyobb, sőt kifejezetten nagy vállalataink, akik rendelkeznek védjeggyel, tehát a piac többféle szegmenséből többféle méretet tudtunk így megszólítani, és bízunk benne, hogy ez a most zajló kampányunk, ez még több céget vonz be.
Az mit jelent, hogy a KME védjegy a minőség, megbízhatóság, fenntarthatóság hármasára épül? Persze, gondolom, de azt szeretném ön kifejteni.
A minőségről ugye sok szó volt már, igyekszünk abban a lehető legnagyobb támpontot adni vásárlások során, hogy ez mit jelent. A megbízhatóságnál ott elsősorban a szakmai háttér, ami számít, illetve a NABIC szakmai támogatása. A fenntarthatóság esetében pedig említettem, hogy vannak olyan választható paraméterek, amiket ha egy cég jelentkezik egy adott termékkel, hogy szeretne védjegyes lenni, akkor meg lehet nézni, és mi ebben is szeretnénk egy kicsit ösztönözni a cégeket arra, hogy közelről vásároljon alapanyagot, vagy olyan csomagolóanyagot használjon, ami a környezetszennyezés szempontjából kedvező, vagy maga a technológia is olyan legyen. Azt tapasztaltuk, hogy általában olyan cégek szoktak jelentkezni, akik maguk is tenni akarnak, és már elindultak egy úton, sőt, vannak olyan cégeink, akik új innovációkon gondolkodnak azért, hogy bekerülhessenek ebbe a körbe hozzánk.
Ha már a csomagolást említette, akkor az is bizonyára fontos szempont kell, hogy legyen, hogy a csomagolás minősége az hogyan fér bele ebbe a védjegyrendszerbe, mert hiszen az oké, hogy a belbecs ott van, amit megeszünk, de hát az sem mindegy, hogy milyen minőség, milyen módon becsomagolva jut el hozzánk.
Van egy bíráló bizottságunk, aki az adott terméket mindig megvizsgálja, mielőtt egyáltalán felajánljuk neki a védjegy használati jogot, és ebben a bírálati rendszerben a csomagolás is elég jelentős százalékkal szerepel, de ahogy ön is mondja, hiába tudjuk azt, hogy egy kiváló termék van benne, hogyha egyszerűen olyan a csomagolása, vagy olyan a megjelenése, a körítés, hogy le se akarom venni a polcra, akkor sose jövök rá, hogy milyen belül, úgyhogy ezt így komplexen egészébe kell mindenképpen vizsgálni.
Na most van itt egy nagyon fontos kérdés, több is van. Ez pedig az, hogy drágább-e a kiváló minőségű élelmiszer, jelzettel ellátott élelmiszer? Egyébként lehet drágább, de az egy más mese.
Lehet drágább, de alapvetően nem az a célunk, hogy ezek drágább termékek legyenek. Inkább az a célunk, hogy az azonos árkategóriájú termékek közül ez kerüljön fókuszba, és ezeket a termékeket vegyék le a polcról. Viszont szoktunk rendszeres kutatásokat végezni a védjegy ismertségével kapcsolatban, és boldogan tapasztaltuk azt, hogy a válaszadók jelentős része azt mondta, hogy akár 10%-kal is hajlandó lenne többet fizetni egy-egy KMÉ-s termékért.
Hát igen, a tudatos vásárló megjelent a piacon, ott ül az asztal körül, és várja azt, hogy amit kibont, az valóban olyan minőségű legyen. Igen, azt gondolom én is, meg hát az összes statisztika ezt mutatja, hogy ma már megvan az a vásárló közönség, aki egyébként, ha a pénztárcája engedi, akkor simán fizet többet azért, hogyha tudja azt, hogy az egy jó minőségű, kiváló, bevizsgált áruféleségről van szó. Mi egy ilyen jelentkezésnek a módja, vagy a step-by-step lépések, akkor most valaki hallotta ezt a beszélgetést, vagy belefut az önök kampányába, azt mondja, hogy nekem is van egy ilyen jófajta termékem, szomszédok is szeretik, meg a gyerekek is jó ízűen eszik, akkor mit kell tenni akkor ezeknek?
Azt javaslom, hogy a kme.hu oldalra látogasson fel, ott megtalálja azt is, hogy milyen termékekre lehet pályázni, illetve a védjegy irodának az elérhetőségét is, ahol a kollégákat is meg tud keresni. Amennyiben van olyan termékleírásunk, amilyen terméken neki van, akkor ott van a dokumentáció, hogy mit kell benyújtania. Ha a dokumentáció rendben van, itt ugye egyeztetnek, visszakérdeznek, megvan a dolog, akkor kerül majd a bírálóbizottság elé, hogyha jóvá adja, akkor lesz egy üzemaudit hozzá, és az üzemaudit eredménye alapján teszünk javaslatot arra, hogy valaki megkaphatja a védjegyet, vagy sem. Igyekszünk azzal, hogy ez ne legyen egy örökké tartó folyamat, általában ilyen 3 hónap szokott lenni, amíg átfut egy ilyen igény. Amennyiben valakinek olyan terméke van, amihez nincs még termékleírás, az egy picit hosszabb szokott lenni. Például most fog megjelenni, vagy talán már meg is jelent a kovászos kenyér termékleírásunk, ez abszolút piaci igény alapján készült. Tavaly nyitottunk a pékáruk felé, ott a kalács volt, a kifli volt és a szeletelt kenyér, és most kérték, hogy legyen kovászos kenyér, és úgyhogy a szakemberek összeültek, kialakították a termékleírást, elküldtük Brüsszelbe, és mostantól akkor az is pályázható.
Ugye ezekben a percekben a kiváló minőségű élelmiszer védjegyről beszéltünk. A mondat második fele az úgy hangzik, hogy 50 forgalomban lévő védjegy van a Magyarországon. Cél-e, hogy ebből kevesebb legyen? Mert az 50 ez egy cunami. Tehát azzal nem nagyon tud a vásárló mit kezdeni.
Hát a tanúsító védjegyek száma valóban közelíti az 50-et, és praktikus lenne, hogyha ez tudna szűkülni, de ugye abszolút a piac dönti el, hogy mi az, amire igény van, úgyhogy mi annyit tudunk tenni, hogy a saját védjegyünk erősségét megmutatjuk, és akkor a fogyasztókra, a tudatos fogyasztókra bízzuk a döntést.
Egyébként pedig azt gondolom, hogy milyen típusú termékek kerülnek bele, azt a piac adja, mint ahogy az imént említett, hogy a kovászos kenyérnek már megérett az ideje ahhoz, hogy bekerüljön ebbe az egészbe. Mi lehet a következő?
Hát idén gondolkodunk még, azt hiszem talán szörpök vannak, illetve lekvárok, tehát a zöldséggyümölcs fronton is nyitunk.
A lekvárság az nagyon-nagyon érdekes. Most a cukor nélküliséggel és a cukorral és az édesítőszerekkel.
Hát igen, de egy klasszikus termékleírásban azért alapvetően a hagyományos termékek felé indulunk. Még nem kerestek meg minket azzal, hogy glutén és laktózmentes irányba nyissunk, de a továbbiakban ez is elképzelhető. Minden évben elkészítünk egy úgynevezett kiterjesztési tervet, ami fent van a kme.hu oldalon, és meg lehet lenézni azt, hogy milyen termékkörökben gondolkodunk, de ugye, mint ahogy említettem, a piaci viszonyok ezt befolyásolhatják, úgyhogy lehet, hogy eltérünk ettől.
De akkor álljon itt Orson Welles idézett a beszélgetés végére, mert egyszer azt mondta a híres hírő, hogy én egy nagyon egyszerű ember vagyok, én mindenből a legjobbat szeretem.
És javaslom neki a KLM-s termékeket.
Igen, ezzel így vagyunk.
Felkai Beáta Olgával, az Agrárminisztérium helyettes államtitkárával Buza Sándor beszélgetett. Pici szünetet tartunk, meghallgatjuk a híreket, utána pedig már könyvet ajánlunk. Maradjanak velünk.